Első novella. Madonna Francescába ketten szerelmesek, Rinuccio és Alessandro. De ő egyiket sem szereti. Miért is az egyiket ráveszi, hogy halott gyanánt feküdjön be egy sírba, a másikat pedig, hogy ezt az élő halottat vigye el hozzá. De mivel egyik sem tud végére járni a dolognak, ügyesen lerázza őket a nyakáról. Madonna, mivel néked úgy tetszik, nekem fölöttébb kedvemre vagyon, hogy én fussam az első kört a novella mondásnak imez nyílt és szabad mezején, melyre felséged bocsátott bennünket. Mit is, ha jó szerencsével végezek, nem kételkedem, hogy azok, akik utánam következnek, ugyancsak jól és még jobban fogják végezni. Bájos hölgyeim, gyakorta megbizonyítottuk novelláinkban, mely igen nagy a szerelem hatalma. De azért úgy vélem, nem mondhatunk el mindent, és nem mondhatnánk el akkor sem, ha álló esztendeig egyébről sem beszélnénk, mint erről. Mivel pedig a szerelem nem csupán különb-különb halálos veszedelmekbe sodorhatja a szerelmeseket, hanem arra is ráviszi őket, hogy halottak gyanánt lemenjenek a holtak lakásaiba. Kedven vagyon elbeszélni egy novellát azokon felül, melyek már elmondattak, miből nem csupán a szerelem hatalmát fogjátok megismerni, hanem azt is megtudjátok, miképpen értette a módját egy derék hölgy, hogy lerázzon nyakáról két férfiút, kik nagy kelletlenségére szerelmükkel ostromolták. Elmondom tehát, hogy Pisztolya városában élt valamikor egy gyönyörű szép özvegyasszony, kibe két firenzei földink halálosan beleszeretett, annélkül, hogy egymásnak szerelméről tudtak volna, oly igen elbűvölte mind a kettőt. Ezek számkivetésben időztek ottan, és egyiknek neve volt Rinuccio Palermini, a másiké pedig Alessandro Chiaramontesi. Erejétől telhetőleg mindegyik abban mesterkedett, hogy megnyerje a hölgynek szerelmét. Emez nemes hölgyet, kinek neve volt Madonna Francesca da Lazzari, sűrűn háborgatták mind a ketten üzenetekkel és kérésekkel, ő pedig nem egyszer meggondolatlanul meghallgatta őket. Amikor bölcsen vissza akart vonulni, de sehogyan sem tudott, hogy alkalmatlankodásuktól megszabaduljon, valamely terve támadt, mégpedig az, hogy kér tőlük valami szolgálatot, melyet is vélekedése szerint egyik sem tud megtenni, ám bár nem valami lehetetlen feladat. Ha pedig nem teszik meg, néki tisztes oka vagy ürügye lesz rá, hogy ne hallgassa meg többé üzeneteiket. Volt pedig imes terve a következő. Amaz napon, melyen tervet álmodt, éppen meghalt Pisztolyában egy emberkit, ám bár ősei nemes emberek voltak, nemhogy Pisztolya, hanem az egész földkerekség leghitványabb emberének tartottak. Ezen felül életében oly torz és utálatos egy pofa volt, hogy ki nem ismert és először meglátta, megijedt volna tőle. Ezt tehát eltemették valamely sírban a ferences barátok temploma mellett. A hölgy úgy vélte, hogy ez kedvező alkalmat ad néki szándoka végrehajtására. Miért is egyik szolgálójához szólott eképpen? Tudod, hogy mennyi bosszúságot és kelletlenséget okoz nekem minden áldott nap ez a két firenzei, Rinuccio meg Alessandro, az üzeneteivel? Már pedig eszem ágába sincs, hogy szerelmes hajlandósággal legyek hozzájuk, hogy pedig lerázzam őket nyakamról, feltettem magamban, ha már fűt, fát ígérgetnek, próbára vetem őket bizonyos dologban, melyet ugyan végre nem hajtanak, ezt biztosra veszem, és ekképpen végét vetem a kelletlenségnek. Mégpedig halljad, mi módon. Tudod, hogy ma reggel eltemették a ferences barátok temetőjébe Scannadiót, mivel ez volt a neve, a magonosz embernekről fentebb szólottunk. Kitől nemhogy halálában, de életében is reszkedtek a város legbátrabb emberei is, ahogy meglátták. Annak okáért menj el nagy titokban előbb Alessandrohoz, és szólj hozzá eképpen. Madonna, Francesca üzeni néked, hogy itt az idő, midőn megnyerheted szerelmét, melyre oly igen sóvárogtál, és véle lehetsz, ha akarsz, mégpedig ekképpen. Bizonyos okból, melyet később fogsz megtudni, egyik rokona ma éjjel elhozza házába a Scannadio holttestemét, kit ma reggel eltemettek. Ő pedig nem akarja bebocsátani azt, mint hogy még holtában is fél tőle. Amiért is ama nagy szolgálatot kéri tőled, hogy ne terheltessél. Ma este első álom idején lemenned ama sírba, melybe Scannadiót eltemették, és magadra venned ruháit, és lefeküdnöd a helyébe, mindaddig, míg nem érted jönnek, s egy szó, egy hang nélkül tűrni, hogy elvigyenek az ő házába, és semmi egyébben ne törődj, a többit csak bízd rá. És ha azt mondja, hogy megteszi, rendben vagyon. Ha pedig azt mondja, hogy nem hajlandó megtenni, akkor mondd meg neki nevemben, hogy többé ne merjen a szemem elé kerülni, és a kedves az életen ne merészeljen többé sem levelet, sem üzenetet küldeni nékem. Annak utána pedig menj el Rinuccio Palerminihez, és szólj hozzá ekképpen. Madonna Francesca üzeni, hogy mindenben hajlandó kedvedet tölteni, ha megteszel néki valamely nagy szolgálatot, vagyis ma éjfél tájban elmégy ama sírhoz, melybe ma reggel Scannadiót eltemették, s akármit látsz, avagy érzel, egy szót sem szólsz, hanem vigyázatosan kiveszed koporsójából, és elviszed az ő házába, ott a majd meglátod, miért kívánja ezt. És akkor megnyered tőle azt, amire vágyakozol, ha pedig nincs kedved, ezt megtenned, soha többé nem merész egy levelet, avagy üzenetet küldeni néki. A szolgáló elment mind a kettőhöz, és mindegyiknek a parancs szerint rendre megmondta az üzenetet. Erre pedig mindegyik felelte, hogy a hölgynek kedvéért nemhogy egy sírba, hanem még a pokolba is lemenne. A szolgáló meghozta a feleletet asszonyának, ki is leste várta, vajon csak ugyan oly bolondok-e, hogy megcselekszik. Midőn tehát az éjszaka leszállt, első álom idején Alessandro Chiaramontesi ingújra vetkőzött, és elindult hazúrról, hogy elmenjen lefeküdni Scannadio helyére a sírba, s útközben fölöttébb nagy szorongás támadt lelkében, és ekképpen töprengedett magában. De nagy szamár vagyok. Hova megyek? Mit tudom én, vajon nem vették-e észre emesz hölgynek atyafiai, hogy szeretem, s nem gondolnak-e olyasmire, ami nem igaz, s vajon nem ők sugalmazták-e neki emesz gondolatot azért, hogy megöljenek engem a sírban. Ha pedig így volna, én megadnám az árát, de soha senki meg nem tudná a dolgot, nekik pedig a hajót szála se görbülne meg. Hát vagy mit tudom én? Nem valamely ellenségem eszelte ki ellenem az egészet, kinek talán a hölgy iránt való szerelmében ezzel akar kedveskedni. Annak utána pedig ekképpen töprengedett. De tegyük fel, hogy egyik sem igaz, és hogy csak ugyan a házába fognak vinni az atyafiai. Akkor is azt kell hinnem. Nem azért van szükségük Scannadio tetemére, hogy karjaikban tartsák, vagy a hölgynek karjaiba fektessék. Sokkal inkább azt kell hinnem, hogy meg akarják valamiképpen becsteleníteni, mivel talán életében megbántotta őket valamivel. Azt mondja a hölgy, hogy meg se bukkanjak, akármit érzek. Hát, ha kitolják a szememet, vagy kitépik a fogaimat, vagy megcsonkítják a kezeimet, vagy más efféle tréfát elkövetnek velem, mire jutok? Hát, hogyan maradhatnék csendben? Ha pedig megszólalok, vagy megismernek, akkor talán kárt tesznek bennem, ha pedig nem, akkor sem érek el semmit, mivel nem engednek a hölgy ellenem, a hölgy pedig később majd azt mondja, hogy megszegtem a parancsát, és soha nem tölti majd kedvét velem. s ekképp tépelődvén már abban volt, hogy hazatér. De nagy szerelme előrehajtotta ellenkező okoskodásokkal és oly nagy erővel, hogy egyszerre csak ott volt a sírnál, melyet is nyomban felnyitott, s leszállván levetkőztette Scannadiót, felöltötte annak ruháit, a sírt pedig magára zárta. És amint ott feküdt Scannadió helyében, eszébe jutott egyszerre, hogy ki is volt ez. Továbbá, hogy amint hallotta, mi minden történt már éjjel, nem csupán a holtak sírjain, hanem másutt is. És egyszerre minden hajaszála égnek merett, és minden pillanatban azt hitte már, hogy Scannadió felkel, és ottan megfojtja. De forró szerelme erőt adott néki, hogy mindezeket, mint egyéb ijesztő gondolatait lebírja, és ott feküdvén, mintha ő volna a halott, várva várta vajon, mi fog történni vele. Rinuccio, amint az éjfél közeledett, elindult hazúról, hogy véghez vigye azt, mit hölgye üzent néki. És útközben különb-különb dolgok megfordultak fejében, hogy ugyan mi is történhetik vele. Például, hogy Scannadió tetemével vállán az őrség kezébe kerülhet, s mint boszorkánymestert mágja halálra ítélhetik. Vagy pedig, ha az egész kitudódik, magára vonhatja a halott ember atyafiainak gyűlöletét és egyéb effélékig már majdnem eltérítették szándokától. De annak utána megemberelte magát és szólott eképpen. Ennyi. Hát megtagadjam mindjárt a legelső próbát, mit e nemes hölgy tőlem kívánt, kit annyira szerettem és szeretek, és különösképpen most, amikor hajlandóságát megnyerhetem véle. Hát, ha bele kellene halnom, akkor is neki vágnék annak, amit megígértem. S folytatván útját elérkezett a sírhoz, melyet is könnyű szerrel kinyitott. Alessandro, mikor észrevette, hogy nyitják a sírt, akármennyire vacogott is félelmében, meg sem ukkant. Rinuccio belépett, s abban a hiszemben, hogy Scannadió tetemét veszi fel, felkapta Alessandrót a lábánál fogva, kihúzta, s vállaira emelvén megindult véle a nemes hölgy háza irányába. És mivel útközben sem jobbra, sem balra nem nézett, egyre másra odakoccantotta valamely ház sarkához vagy útmenti padhoz. Az éjszaka pedig olykorom sötét volt, hogy azt se látta, hová lép. És midőn már Rinuccio ott volt a nemes hölgy kapujának küszöbénél, az pedig szolgálójával az ablakban állott, hogy lássa vajon hozza-e Rinuccio Alessandrót, már fente a fogát, hogy mind a kettőt elzavarja. Történt, hogy a tanács poroszlói, kik amaz utcában elhelyezkedtek, nesztelenül lesben állottak, hogy kézre kerítsenek valamely bűnös embert, meghalván Rinuccio lábainak dobogását, nyomban elővették lámpásukat, hogy megnézzék, mi dolguk vagyon ezeknek és hová mennek, s lándzsáikkal pajzsokra csapván rájuk kiáltottak: ki az? Amikor Rinuccio megismerte őket, nem lévén sok ideje a hosszas töprenkedésre, ledobta Alessandrót, és ahogy csak lábai bírták, elinalt. Alessandro tüstént felugrott, és ám bár a halottnak ruhái voltak testén, melyek egészen a földig értek, mégis kereket oldott. A hölgy, ki a lámpa világánál, melyet a poroszlók elővettek, tisztán látta, hogy Rinuccio a hátán hozza Alessandrót, s hasonlatosképpen észrevette, hogy Alessandrón rajta vannak Scannadió ruhái, fölöttébb elcsodálkozott e két embernek bátorságán. De csodálkozás ide, csodálkozás oda. Hangos hahotára fakadt, amikor látta, hogy Alessandro a földre pottyan, annak utána pedig elinaltak. És mivel fölöttébb örvendezett a dolognak ilyetén végén, hálát adott Istennek, hogy megszabadította ezeknek tolakodásától, visszahúzódott és bement a szobájába, szolgájával együtt mondogatván, hogy ezek ketten bizonnyal igen szeretik őt, mivel hogy teljesítették parancsát, miként a jelekből nyilván megmutatkozott. Rinuccio szomorkodott és átkozta bal szerencséjét, és hiába volt minden, nem ment haza, hanem alig, hogy az őrség távozott az utcából, visszatért oda, hol ledobta Alessandrót, és tapogatózván keresni kezdte, hogy végére járjon feladatának. De mivel nem találta, abban a hiszemben, hogy a poroszlók elvitték onnét, nagybússan hazatért. Alessandro nem tudván, mit évő legyen, mivel úgysem ismerte meg azt, ki cipelte, elkeseredett bal szerencséjén, s ugyancsak hazatért. Midőn másnap reggel nyitva lelték Scannadio sírját, s őt magát nem látták benne, mivel hogy Alessandro begurította az egyik zugba, egész pisztolya külön-különféle találgatásokba keveredett miatta, s az ostobák azt revesgették, hogy az ördögök vitték el. Mindazonáltal a két szerelmes megjelentette a hölgynek, hogy mit cselekedtek, s közben mi történt, és ekképpen mentegetvén magukat, hogy nem hajtották végre teljesen a parancsot, kérték bocsánatát és szerelmét. A hölgy azonban úgy tett, mintha egyiknek szavát sem hinné, és kereken azt felelte nékik, hogy bizony semmit nem tesz kedvükre, mivel nem hajtották végre azt, mit tőlük kívánt, és ekképpen lerázta őket nyakáról.